kérem legyen szívesen most már befejezni a beszélgetést, aki eljött az előadásra, most már legyen szíves, figyeljen rá, használják ki ezt a lehetőséget, mivel az a szándékom, hogy olyasmit adjak elő, ami fontos önöknek, a másért nem azért, hogy a zárt helyzetet eredményesen tudják teljesíteni ezt a vizsgát. A mai téma a árupiac, illetve annak a neoklasszikus változata. Ugye az előző előadást is én tartottam, és az előző előadáson a kényszeres árupiacról beszéltem. Most rátérnék a másik modell árupiacára, a neoklasszikus árupiacra. Valójában azt mondhatjuk, hogy igazából a fő különbség a két modell között, ami majd később, hogyha még a pénzpiacot is bekapcsoljuk, összeáll majd két ilyen nagyobb modellé. Az alapvető különbség az árupiacon van, illetve a munkapiacon. Bár minden egyes piacon mások az alapfeltevések. Tehát itt szeretném fölhívni a figyelmet rögtön a bevezetőben, hogy nagyon fontos, hogy mindkét modellben tudjanak gondolkodni, ugyanis a különböző mondjuk gazdaságpolitikai impulzusok, amelyek egy neoklasszikus feltevés szerinti modellben érvényesülnek, vagy egy keynesiánus feltevésekre épülő modellben érvényesülnek, nagyon különböző. Kezdem egy triviális dologgal, például a kormányzati vásárlások növekedése, vagy növelése az egy keynesiánus modellben, ahogy az előző előadáson is láthatták, megnöveli a fogyasztást. Mégpedig azért, mert megnöveli a jövedelmet, és ugye a nagyobb jövedelemből többet lehet fogyasztani. Mi egy neoklasszikus modellben, vagy mit látni fogják, a kormányzati vásárlások növekedése az csökkenti a fogyasztást. És ugye, mivel utalnék rá, mivel ugye az árbeli dolgozatokban egy csomó ilyen tesztkérdés is van, hasonlóan a mikroökonomiához, ugye szöveges tesztkérdés, ami például ilyen dolgokra irányul, hogy mi történik, ha ezt meg azt változtatom, ugye a hallgatóság hajlamos összekeverni a két modellt, tehát azt gondolják például, hogy mindkettőben nő a fogyasztás. Pedig nem. Na most, mi az alapvető kiinduló pont? Tehát ugye azt mondtam, hogy az árupiacon van a fő különbség, mondhatni. Ugye, ha emlékeznek rá az előadáson, az első előző előadáson, az alap filozófiáját bemutattam mind a két modellben. Ugye, míg a keynesiánus modellben azt feltételezzük, hogy a kereslet határozza meg a kínálatot, tehát a kereslet a rövidebb oldal, és emiatt a gazdaság sohasincs a maximális lehetséges kibocsátás, a potenciális kibocsátás szintjén, addig a neoklasszikus modellben a piaci mechanizmusok hatékonysága biztosítja azt, hogy a gazdaság lényegében mindig a potenciális kibocsátás szintjén van, és emiatt, míg a keynesiánus modellben egy gazdaságpolitikai beavatkozás, hiszen erre fut ki az egész, képes arra, hogy jövedelem növekedést generáljon, a neoklasszikus modellben, mivel eleve ugye a potenciális kibocsátás szintjén vagyunk, bármilyen gazdaságpolitikai beavatkozás történik a keresleti oldalon, az csak úgynevezett allokációs hatással bír, tehát csak a jövedelem elosztását változtatja meg, de nem változtatja meg a jövedelem nagyságát. Később majd a gazdaságpolitika további vizsgálata a neoklasszikus modellben is kínál egy lehetőséget arra, hogy az állam mégis tudja a jövedelmet növelni, mégpedig magát a potenciális jövedelmet. Azáltal, hogy a kínálati feltételeket, mivel a kínálat a meghatározó, azokat módosítja. Ez a kínálat oldali beavatkozás lesz az egyetlen lehetőség a neoklasszikus modellben, ami jövedelem növekedést generál. Nézzük tehát most magát a neoklasszikus modellt. A mivel azt feltételezzük, hogy a kibocsátás, az agregált kibocsátás az a foglalkoztatás függvénye, ugye miközben feltételezzük, hogy a tőkeállomány az konstans, ugye? Tehát egyetlen változónak a foglalkoztatásnak a függvénye, viszont mivel feltételezzük, hogy a munkapiacon a bérek rugalmas volta miatt mindig kialakul a teljes foglalkoztatás, tehát ugye egyensúlyi reálbér, belépve T csillag, illetve N csillag egyensúlyi foglalkoztatás, teljes foglalkoztatás alakul ki, a bérek rugalmas volta miatt. Ez az N csillag ugye ide beírva gyakorlatilag a potenciális kibocsátást biztosítja. Most ideírtam, hogy pot P-vel is szoktuk, Y-P-vel is szoktuk jelölni. Tehát a potenciális kibocsátást biztosítja. Valójában ugye azt is feltételezzük el mögött, hogy a tőkeállományt is maximálisan kihasználják. Van olyan neoklasszikus modell, mert erre is vannak különböző változatok, ahol a tőkeállomány is változó, és a munkaerőállomány is, illetve a foglalkoztatott munkaerőállomány is változó, ez explicit módon előjön, hogy mindkettőt maximálisan kihasználják. Itt ugye egyszerűen a tőkeállományt rögzítjük, és ilyen rövid távú megközelítést alkalmazunk. Na már most, hogyha a jövedelem adott, akkor ugye ez a jövedelem fog, ez a potenciális jövedelem, most már csak T-vel jelölöm, megoszlani fogyasztásra és megtakarításra. És a megtakarítás, megtakarítás az mindig automatikusan egyenlő lesz a beruházással. Ahogy ezt korábban elmondtam, ugye, a neoklasszikus feltevések szerint ezeket a fő változókat, pontosabban ezeket a fő tételeket, hogyha fölírjuk, ugye a fogyasztás is a jövedelem függvénye, a fogyasztás is a kamatláb függvénye, a megtakarítás is a kamatláb függvénye, és a beruházás is a kamatláb függvénye. Mégpedig most ugye nem szabatos jelöléssel, a megtakarítás az pozitív függvénye a kamatlábnak, növekvő kamatláb az növekvő jövőbeni fogyasztás generál, tehát nagyobb megtakarítás, míg a fogyasztás és a beruházás azok negatív függvényei a kamatlábnak. A kamatláb itt az egyetlen változó, még csak kívülről sincs bekapcsolva, egy olyan tétel, amit a keynesiánus modellben bekapcsoltunk, mint a beruházási függvény eltoló paraméterét, a profit, a várható profit. Tehát itt, mivel implicite azt feltételezzük, hogy a profit az megegyezik, mármint a profit ráta a kamatlábbal, valójában nincsen köztük különbség. Na most, ábrázolnunk kell tehát egy negatív meredekségű fogyasztási függvényt, egy pozitív meredekségű megtakarítási függvényt, és egy ugyancsak negatív meredekségű beruházási függvényt. Valamint ugye itt is érvényes az összefüggés, hogy a fogyasztás és a megtakarítás ugye a jövedelem összege, vagyis a fogyasztás az nem más, mint a jövedelem és a megtakarítás különbsége. Írjunk fel ezekre gyakorlatilag lineáris függvényeket. Tehát valamilyen lineáris függvényeket. hogyha megnézzük, ugye, akkor a fogyasztás, most a kettessel kezdem a megtakarítási függvénnyel, az S az egyenlő, mondjuk, ászori, tehát nulla kamatláb mellett, nulla a megtakarítás, és ugye növekvő kamatláb mellett egyre nő. A fogyasztás ennél fogva y minusz ászor i. Bocsánat, ez az egyes. És mondjuk a beruházás az, ott vegyünk egy konstans tagot, anonimus b szerint, tehát, vagy anonimus b szerint. Most ebben az esetben, itt azt feltételeztük, hogy két szektor van, tehát csak magánszektor. És majd a továbbiakban be fogjuk kapcsolni azt, hogy mi történik, hogyha a kormányzat is belép, mit fog módosítani, ugye lényegében a fogyasztási függvényt fogja elsősorban módosítani, a feltevések szerint, és hát ugye azon keresztül majd, hogy a kamatláb változhat a kormányzati beavatkozás következtében mindháromnak a nagyságát fogja módosítani. Ami a legfontosabb, még egyszer mondom, hogy magát a jövedelmet viszont, mivel az eleve a potenciális szintén van, nem. Egy a tankönyvi ábrának is megfelelő ábrát rajzolnék föl erre a két szektoros modellre. Két ilyen egymással szembeállított koordinátarendszer, ez egy ilyen doboz. Itt fölveszem a megtakarítási függvényt. Ez itt a teljes jövedelem szintje. Tehát itt ezen a tengelyen gyakorlatilag ábrázoljuk SC-t itt, és ez a tengely pedig a kamatláb lesz. A doboznak, ennek a doboznak a magasságát lényegében azt határozza meg, hogy milyen mereleg a megtakarítási függvény. Ugye nulla jövedelem mellett nulla a megtakarítás, és adott egy maximális kamatláb, amely mellett a teljes jövedelmet megtakarítanánk. Hát ugye feltételesen. A fogyasztás az ugye ennek a komplementere, tehát ugye ez lesz a fogyasztási függvény, ami negatív meredekségű. Ugye, ahogy láttuk. Értelemszerűen ugye nulla kamatláb mellett a teljes jövedelmet elfogyasztjuk, és akkor nulla a megtakarítás, és ugye a maximális kamatláb mellett pedig nulla lesz a fogyasztás és a teljes jövedelmet megtakarítjuk. A beruházás, ami ugye itt van fölül, énhúrnyúz részei, hogyha valamekkor a línút feltételezünk, egy ilyen függvény lesz, negatív meredekségű függvény, valahol van ugye egy tengelymetszete, most ezt nem ábrázoltam, és ugye az árupiaci egyensúly az lényegében ugye úgy fog kinézni, hogy C plusz I egyenlő C plusz S, vagyis I egyenlő S. Az árupiaci egyensúly ebben az esetben a neoklasszikus modellben közvetlenül a kamatlábat határozza meg. Ugye, míg a keynesiánus modellben az árupiaci egyensúly az a jövedelmet határozta meg közvetlenül, hiszen a jövedelem a kereslet függvénye volt. Itt, mivel a jövedelem az adott, az árupiacon a kamatláb, a reál kamatláb, tettem, ugye meghatározza mind a fogyasztás, mind a megtakarítás, mind pedig a beruházás nagyságát. Ugye látható, hogy ez a kamatláb itt, az árupiaci egyensúlyi biztosító kamatláb, lesz az így csillag, amelynél ugye automatikusan egyenlő egymással a beruházás és a megtakarítás, és ugye a fogyasztás nagyságát pedig itt kapjuk meg. Gyakorlatilag ugye a megtakarítás és a fogyasztás összege az megegyezik a beruházás és a fogyasztás összegével. Ugye itt a távolságok, ugye így is nézhetem, hogy ez a fogyasztás, vagy pedig így is nézhetem, hogy ez a fogyasztás, ugye a, ez a távolság is a fogyasztással egyenlő, Y-C-vel, vagy Y-S-sel. Tehát kialakul a zárópiacon egy egyensúly, amely a potenciális jövedelmet allokálja fogyasztásra, és úgy mondom, hogy megtakarítás beruházásra, hiszen a kamatmechanizmus biztosítja, hogy a megtakarítás és a beruházás mindig egyenlő legyen egymással. Úgy szokták mondani, ugye, hogy valójában itt már minden eldőlt a munkapiacon, vagy pedig ugye a tőkepiacot is külön bekapcsolnánk a termelési tényezők piacán, hiszen a megfelelő ármechanizmusok biztosítják, hogy minden erőforrás maximálisan használjanak, és ennek következtében ott már megszületik az egyensúly, ennek már csak egy folyamánya az, hogy a jövedelem az a potenciális kibocsátás szintjén van. Ugye kipattan az egyensúly a munkapiacon, mint Jupiter fejéből Vénusz, és onnantól kezdve a történet már elég egyszerű. Önmagában ezekből a feltevésekből adódik, hogy az államnak igazából komoly szerepe itt az árupiacon nem lehet, a tekintetben, hogy a jövedelmet ugye változtatná, tehát az elosztás fog meghatározódni ezáltal. Itt ugye, mivel a beruházás az csak és kizárólag a kamatláb függvénye, itt ugye hát nehezen tudunk valamilyen értelmes okot mondani arra, hogy a beruházás az elmozdulna. Mert ha egyébként a beruházás mondjuk valamilyen módon megnövekedne vagy csökkenne, akkor természetesen megváltozna a jövedelem elosztása, mivel megváltozna a kamatláb. De miért? Tehát a modellben ugye nincsen egy olyan független változó, egy olyan végső független változó, mint a Keynesiánus modellben a várható profit, a kamatlábtól különböző várható profit, ami ugye magát a beruházást megváltoztatná. Vagyis ugye a mikroökonomiai történetnek megfelelő dolog zajlik, adott a jövedelem, és a jövedelemből a kamatláb függvényében ugye választ a társadalom a jelenben és a jövőben fogyasztás között, és a széttörvény logikájának megfelelően a kínálat mindig megteremti a maga keresletét. Hiszen az, hogy a fogyasztás és a megtakarítás a kamatláb függvénye, ez tulajdonképpen nem más, mint a módosított széttörvény. Hiszen, ugye, ha valaki nem fogyasztja el, a társadalom tagjainak egy része nem fogyasztja el a jövedelmet, hanem megtakarítja, akkor mások mindenképpen ezt a kieső keresletet pótolják, mert a beruházás megteremti a maga, bocsánat, a megtakarítás megteremti a maga nagyságának megfelelő beruházást. Úgy szokták ugye ezt a történetet alátámasztani, hogy vannak a megtakarítók, a pénzpiaci befektetések, lehetséges befektetések a megtakarítások elhelyezésére ugye adottak ezek. Tehát, ha a megtakarítás valamilyen oknál fogva nőne, akkor a kamatlábat csökkenteni fogják, és ugye a kamatláb csökkenése pedig kiváltja a beruházások megfelelő nagyságú növekedését. Na most, ez tehát a magánszektor alapmodellje egy neoklasszikus rendszerben, kapcsoljuk be a kormányzatot. Tehát legyen a modell három szektoros, most a kormányzat. Bekapcsolása. Lényegében ez hasonlóan történik, mint a kézi feltevéseknél. Tehát ugye a kormányzat az egyrészt kormányzati vásárlásokat valósíthat meg, hiszen jól lehet, itt a kormányzatnak nem lesz hatása a jövedelemre, azért minden társadalomban, minden gazdaságban a kormányzat azt költekezik, mert ugye közjavakat kell biztosítani, amit csak az adófizető pénzéből lehet, ugye. Az adó az itt is lehet egy jövedelemfüggő adó, és lehet egy egyösszegű adó. Ami a különbség, hogy ez, mivel ugye Y a potenciális jövedelem, mindig a teljes jövedelem adózik, Z adókulcssal, ez gyakorlatilag adott jövedelem mellett ez egy konstans lesz. Mivel a jövedelem adott. Ugye így a modell egy statikus modell, tehát a jövedelmet adottnak veszik. Fölhívnám egyébként a figyelmet arra, hogy ugye ezek a statikus modellek valójában mindig valamilyen dinamikus folyamatra mutat. Tehát nem arról van itt szó, hogy azt gondolnák a neoklasszikus közgazdászok, hogy a jövedelem az örökre ugyanakkora is változatlan, hanem azt feltételezik, hogy van egy természetes növekedési ütem a gazdaságban, és ez gyakorlatilag mindig a mindenkori felhasználás, a tényezők, termelési tényezők mindenkori felhasználásával a potenciális jövedelem szintjén van. Ez majd a növekedés elméletben került bemutatásra, bár a növekedés elméletet azt kiszoktuk hagyni, tehát nem tudom, hogy ebben a fél évben lesz-e, de az előző fél évben nem volt növekedés elmélet. De még itt is valami ilyesmi van, ilyen feltevések vannak, hogy gyakorlatilag egy töretlen növekedés van, mert az erőforrásokat maximálisan kihasználják. Na most bekapcsolhatjuk még a transfert, de ez a transfer ugye gyakorlatilag ugyanúgy viselkedik, mint az egyösszegű adó, csak ellentétes előjelben. Tehát ugye ezt mondhatni, hogy ez egy negatív adó. Ezért a modellben ezt a kettőt összevonjuk, és gyakorlatilag a T0 alatt a nettó adót fogjuk érteni. Hogy leegyszerűsítsük, még jobban leegyszerűsítsük a dolgot. Tehát T0-ba ezt belevisszük, T0 és TL különbsége lesz a nettó adó. Na most fokozatosan kapcsoljuk be ezeket az elemeket, tehát gyakorlatilag így kettőt, a G-t és a T-t. Tehát három lépésben fogom bemutatni a kormányzat szerepét. Először bekapcsolom a kormányzati vásárlásokat, utána az adókat, és utána a kettőt együtt. egy jelenet kihagytam, visszamegyek ide egy pillanatra, hogy ezen feltevések következtében a fogyasztási függvény közvetlenül meg fog változni, mert ugye a fogyasztás az gyakorlatilag az adóval csökkentett fogyasztás lesz, a teljes adóval. Úgy is mondhatnánk, ugye, hogy ez a rendelkezésre álló jövedelem. Ez egy eredeti megoldás, ahogy utaltam rá, különböző tankönyvekben a neoklasszikus modell lényegi mondani valója ugyanaz, de egy kicsit más a felépítése. Tehát ugye, mivel azt feltételezzük, hogy a megtakarítás és a fogyasztási kamatlák függvénye valahogyan mégis bekerül a rendszerbe, az, minthogyha a jövedelem függvénye is lenne a fogyasztás, és éppen ezért ugye az adó érinteni fogja közvetlenül a fogyasztási függvényt. Jó lehet, a megtakarítási függvényt nem ér. Ez egy egészen speciális megoldás, némi zavart is eredményez, amire majd utalni fog. Tehát ha fölvesszük itt az előbbi ábrát, és bekapcsoljuk G-t. Ugye ez most is a potenciális jövedelem szintje. Lesz egy megtakarítási függvény, egy fogyasztási függvény, ugye ezen a kamatlábtengely, ez itt a kamatlábtengely, és ugye abban az esetben, hogyha csak magánszektor lenne, ez ugyanaz, mint az előző ábra, ugye, akkor ez lenne a helyzet. Tehát I1 kamatlábnál ugye ekkora lenne a beruházás és a megtakarítás, a fogyasztás pedig ugye ekkora. Most kapcsoljunk be egy kormányzati vásárlást. Tehát a kormányzat, nem tudjuk, hogy miből, ugye, mivel most csak magát a kormányzati vásárlást kapcsoljuk be, tehát adót nem, elkezd vásárolni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy eltolódik, nevezzük ezt a függvényt most már tőkekeresleti függvénynek, tőkekeresleti függvénynek, az állam egy plusz kereslettel lép fel az árupiacon. Az eredmény az lesz, hogy a kamatláb az növekedni fog, ugye, I1-re, és ennek, és ugye most az egyensúly az nem egyszerűen I1-es lesz, hanem ennél az új kamatlábnál, itt jelölöm, hogy I vesző, mert maga a beruházás is megváltozik, plusz G lesz. Tehát a kormányzat bekapcsolásával ugye S-jelölő I plusz G összefüggés adja az árupiaci egyensúlyt. A megtakarításnak nem csak a beruházást kell fedezni, hanem a kormányzat felhasználását is. Tehát ugye jelen esetben, ha nincsen adó, ez azt jelenteni, hogy G-nagyságú deficit van a költségvetésben, és ugye ezt elszívja, ez elszívja a megtakarítások egy részét. Az állam például ugye azt feltételezzük, ez a modellből nem tűnik ki, hogy ugye ezt valahogyan a pénzpiacról szívja be. Tehát például kötvényeket bocsájt ki. Államkötvényeket. Az államkötvényeket a deficit finanszírozására. Az államkötvényeket ugye megvásárolják az aukción, mint ahogy ez történik a gyakorlatban. Jegyzik ugye a közönség, zárt gazdaságot feltételezve, ugye ez csak a belföldi közönség lesz. Vagyis megtakarításaik egy részét a háztartások vagy a vállalatok, azok az államkötvények megvásárlására fordítják, és nyilván az állam csak akkor tudja ezt értékesíteni, hogyha megfelelő hozamot kínál. Ez a piaci kamatláb emelkedésének irányába van. Ahhoz képest, mintha nem lenne ugye ilyen állami vásárlás. Tehát ez lenne egy valóságos mechanizmus, ami alátámasztaná ezt a fajta neoklasszikus megközelítést. Na most kérem szépen látható tehát, hogy mindennek következtében a fogyasztás is változni fog. Tehát ugye amit látunk, hogy a kormányzati vásárlás bekapcsolásával megváltozik a beruházás nagysága is, a megtakarítás nagysága is, a fogyasztás nagysága is. Tehát mindent megváltoztak. Kérdés, hogy milyen irányban és milyen mértékben. Hát ez az ábrából kiderül, ugye a legfontosabb, hogy a kamatláb növekedett. A kamatláb növekedése az ugye közvetlenül meg fogja változtatni mind a fogyasztást, bocsánat, a következő lépésben meg fogja változtatni mind a fogyasztást, mind a beruházást, mind pedig a megtakarítást. Mivel a kamatláb nőtt, ugye a megtakarítás pozitív függvénye a kamatlábnak, tehát a megtakarítás nőni fog. Látható, ugye, hogy gyakorlatilag ennyivel nőtt a megtakarítás, tehát ez itt a delta S tulajdonképpen. Ez itt a delta S. A másik kettő pedig csökkenni fog, tehát ugye C és I az csökkenni fog. Ne kérdeztem meg senkit az ugye, hogy most itt ez I vesző plusz G. De ebből ugye lejön annyi, amennyivel a G növekedett, tehát I vesző az kisebb, mint I. Csak I vesző plusz G nagyobb, mint az eredeti. Gyakorlatilag a G változása az miből fog fakadni? Ugye az történik, hogy a kormányzati vásárlások növekedése az fölhajtja a kamatlábat, ezen keresztül részben visszaveti a fogyasztást, részben visszaveti a beruházást. A kormányzati vásárlások teljes változása az gyakorlatilag meg fog egyezni a fogyasztás és a beruházás csökkenésével. Tehát ez egyenlő lesz, értelemszerűen abszolút értékben a kormányzati vásárlással. A kormányzat ebben a modellben, ebben a neoklasszikus modellben ugye csak úgy tud többet költeni, hogyha ezt a magánszektortól veszi el. Pontosan annyival lesz kevesebb a magánszektor kereslete, mint amennyivel a kormányzat kereslete nőtt. Ezt úgy hívják, hogy teljes kiszorítás. torta adott, ha a kormányzat többet harap belőle, akkor kevesebb marad a magánszektor. Na most, számpéldát is majd be fogok erre mutatni, ahol látszik nagyságrendekkel, persze gyakorlaton is lesz majd ilyen, de hogy lássuk, hogy számszerűen hogyan változik, hát ugye a számpéldák azok nem csak arra valók, hogy a CH-ban számon kérjük az anyagot, hanem amikor látjuk a számokat, akkor jobban megértjük, hogy mi milyen irányban, milyen mértékben változik. A következő lépésben bekapcsolom az adót. Tehát kapcsoljuk le az adót. Hát inkább ezt is ideírom, hogy G hatása. És akkor ide is azt írom, hogy G hatása. Most csak adó van, tehát feltételezzük, hogy a kormányzat nem költekezik. Ez ugye viszont azt jelenteni, hogy a költségvetés szuficites, tehát többlete van. És majd a harmadik lépésben kapcsolom be együtt a kettőt. A kormányzati vásárlást és az adókat, ami a valóságos lesz. Pusztán azért csinálom ezt, hogy lássuk, hogy melyiknek önmagában mi a hatása. És utána, ugye, ha a kettő együtt változik, akkor szét tudjuk választani ezeknek a hatását. Az adó az nem egyszerűen ellentétesen hat a modellben, mint a kormányzati vásárlás, bár ellentétesen hat. Hanem mivel a fogyasztási függvény fog módosulni, ugye itt van a fejem fölött ezzel a plusz jellel, magát a fogyasztási függvény is ugye megváltoztatja, ezért más lesz egy kicsit a hatása, az ellentétes hatása a modellben, mint a kormányzati vásárlások mondjuk csökkentésének. Tehát az adó hatásához újra vegyük föl ezt a ábrát. Ha ez lenne y potenciális, és van egy T0 plusz ZY adó, akkor abból az következik, hogy ez a jövedelem valójában, ugye itt a jövedelem tengelye kisebb lesz. A megtakarítási függvény az nem módosul. Az ugyanaz lesz, mint eredetileg volt. Viszont ezt feltételezzük, a fogyasztási függvény az módosul, tehát hogyha nem lenne adó, az ugye ezt jelenteni. Viszont ha az adó is belép, akkor a fogyasztási függvény az adóval párhuzamosan lefelé tolódik. Tehát ugye ez lesz a, bocsánat, az adóval módosított fogyasztási függvény jelölőket szélesztővel. Másrészt, ugye ha eredetileg ez volna a beruházás, a költségvetés bevételi oldalán jelentkező adó, az meg fogja változtatni ezt a tőkekeresleti függvényt. Na most itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy itt van a tankönyvben egy ellentmondás. Tehát különböző oldalakon más szerepel. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy miközben a megtakarítási függvény nem módosul az adó által, a fogyasztási függvény az meg módosul az adó által, hogy ebből adódott egy ilyen törekvés, hogy itt ezt valahogy végigvigyék, és van olyan feltevés, mely szerint a beruházást vagyis a tőkekeresleti függvény nem módosítja az adót, és van, amely szerint igen. Szerintem ez a következetes, tehát amikor visszafelé tolja, mert módosul az állam kereslete ezáltal. Tehát ugye itt az állam, tudjuk a körforgási modellből, nettó megtakarítóvá válik. Nettó megtakarítóvá válik. És hát ugye a teljes képlet, most ezt ne tessék még fölírni majd a harmadiknál, amikor mind a kettőt, a kormányzati vásárlást és az adót is együtt bekapcsolom. Ugye, ha emlékeznek rá, ez az alapösszefüggés, a tőke, bocsánat, ez az alapösszefüggés, a tőkepiac alapösszefüggése. Emlékeznek, ugye ezt úgy is föl lehet írni, átrendezve, hogy S-I egyenlő G-T. Ugye, háromszektoros modellben, ezt vezettük le a körforgási modellből, a magánszektor megtakarításainak és beruházásainak a különbség az egyenlő a költségvetési deficit nagyságával. Ugye négy szektoros modellben még hozzáérne az X-N, vagyis a költségvetés, hogy bocsánat, a külkereskedelmi mérleg egyenlő. Tehát ez a normális. Na most itt nincsen gép, ugye? Akkor ebből az következik, hogy ez az összefüggés az érvényes. Tehát eredetileg, ugye, amíg nem volt adó, a kamatláb I1 volt. És ennek következtében I1-es beruházás egyenlő megtakarítás alakult ki, és ugye a fogyasztás az ebben az esetben ugye ekkora volt. Most belépett ez az adó felléptével ugye a nettó tőkekereslet csökkent, a kamatláb csökkent, és ennek következtében ugye a kiegyenlő S+T, ugye I-T egyenlő S, vagy I egyenlő S+T, I vesző egyenlő S+T alakult ki. A fogyasztás pedig, ugye mivel eltolódott a fogyasztási függvény, egyrészt azért, változott. Ugye egyrészt azért változott, mert eltolódott a fogyasztási függvény C-vesszőbe, másrészt azért, mert megváltozott a kamatláb. Valójában az adó ellentétesen, két ellentétes hatás eredőjeként alakította ki a fogyasztás változását. Ugye egyrészt, mivel a kamatláb csökkent, ezért a fogyasztás nőtt. Ugye, ha változatlan lett volna a fogyasztási függvény, akkor az alacsonyabb kamatláb miatt ugye a fogyasztás az növekedett volna. Másrészt viszont ugye lejön a fogyasztásból az adó. Ennek következtében viszont csökkent. A kettő együtt alakítja ki azt ebben az esetben, hogy mekkora lesz a fogyasztás. Tehát foglaljuk össze, itt mellette megpróbálom egy ilyen dobozban összefoglalni, ugye, hogy az adó növelés hatására mi történt. Hát az adó bevezetésének a hatására, de nulláról ugye bevezettünk egy adót, ez ugyanaz, mint hogyha növelnénk az adót. Ugye a legfontosabb, hogy a kamatláb az csökken. A kamatláb az csökkent. A kamatláb csökkenése az értelemszerűen megváltoztatja közvetlenül est és itt. A következő lépésben megváltoztatja est és itt. ugye abban az esetben, ha a kamatláb csökken, akkor a megtakarítás csökken, a beruházás pedig nő. Ugye ez a alapfeltevések miatt. Ez ugye viszont a kamatláb csökkenése a fogyasztást növelni. Másrészt viszont a fogyasztás csökkenti az, hogy belép az adó, tehát a fogyasztás az adó miatt a fogyasztás csökken. Így összességében a kettő eredményeként, ugye a két ellentétes hatás eredményeként, ahogy az ábrából is kiderült, összességében a fogyasztás csökkenni fog. Tehát ez lesz az erősebb hatás. Majd a szám példából ez egyértelműen ki fog derülni. Tehát az adónak gyakorlatilag, mivel a kormányzat ugye most itt nettó megtakarítóként lép be, az lesz az eredménye, hogy a beruházás, a magánberuházás fog nőni. A magánberuházás fog nőni. Mégpedig azon keresztül, ugye, hogy lényegében a fogyasztás csökken. Itt megint ugye nem látszik feltétlenül, úgy tűnik, hogy ívesző, ugye, az kisebb, mint I. De nem kisebb, azért, mert ez I minusz T, vagy I vesző minusz T. Tehát valójában értelemszerűen több lesz a beruházás. Na most ezt a táblát fölviszem fölülre, hogy lássuk, és a másik táblán pedig bemutatom a kettőt együtt, és akkor utána egy számpéldát is bemutatnék erre valamit. Tehát a következő, amikor bevezetünk a modellbe ahhoz képest, mintha csak agrárszektor lenne, egy kormányzati vásárlást és egy adót, amelyek tegyük fel, hogy egyenértékűek. Értelemszerűen, hogyha valamelyik nagyobb, kormányzati vásárlás vagy az adó, akkor lényegében valami ehhez hasonlót kapnánk, mint az a baloldali, vagy a mint centrál, a baloldali, vagy a jobboldali eset. Tehát azt is vizsgálhatjuk, hogy akkor mi lenne, de nézzük meg az azonos nagyságot. Ugye rögtön előre bocsájtom azt az összetükést, ami ott az árujelben található, hogy ugye az egyensúlyi feltétel itt az lesz majd, hogy U plusz G egyenlő S plusz T. Na most itt fölhívnám a figyelmet, mivel mondtam, hogy itt van egy ellentmondás a tankönyvben. Tehát ha azt feltételeznék, hogy az adó nem érint ki, mint ahogy az előzőekben magát a tőkekerestetek, mert az egyik helyen ez van a tankönyvben, hogy érint ki, a másik helyen az, hogy nem érint ki. Akkor más lenne a megoldás, tehát hogyha az EH-ban ilyen kérdés lenne, és mivel valószínűleg a tanár úr nem fog visszaérni addigra, amíg írják az EH-t, ami ugye március 18-án lesz. Én fogom összeállítani az EH-t, tehát ha lesz benne ilyen feladat, akkor én szólni fogok a szeminárium vezetőknek, hogy e szerint az összefüggés szerint oldják meg, mert pedig ezt. Mert az alapít jó. De hogyha mégis másképpen javítanák, akkor tessék szólni, hogy én ezt mondtam előadáson, és akkor majd én elrendezem a dolgot. Tehát ez az alapösszefüggés. A körforgási modell alapösszefüggése, ez a helyes. Ugye ez gyakorlatilag mind a két modellben érvényes. Tehát mind a neoklasszikus modellben, mind a kénziánus modellben a körforgás összefüggése az mindig egy utólagos összefüggés, egy ex-poszt összefüggés. Adott jövedelem mellett ez az elosztás, ez mindig igaz. Ez mindig igaz. Tehát ebben a modellben is igaz kell, hogy legyen. Na most, vegyük föl megint ezt a állát. Tehát legyen egy adó benne, ugye ez itt az y potenciális, ez az y potenciális plusz t. Legyen egy megtakarítási függvény. És ugye egy fogyasztási függvény. Illetve az adóval csökkentett fogyasztási függvény. Kiinduló helyzetben ugye legyen ekkora a beruházás, hogyha csak magánszektor lenne. Elnézést, egy kicsit lapos, ellaposodott lesz, tehát ugye párhuzamosnak kellene a vízszintes tengelyen lenni, nem tökéletes az ábrám. Ugye megint a kiinduló helyzetben, hogyha nem lenne állam, aki G egyenlő T módon beavatkozik, akkor I egy lenne a kamatláb, és I egyenlő S lenne ugye a beruházás és a megtakarítás nagysága, és ekkora lenne a fogyasztás. A kormányzat beavatkozásával most ugye, mivel azonos mértékben növeli, vagy vezet be kormányzati vásárlást és egyösszegű előtt, az gyakorlatilag azt jelenti ugye, hogy a kormány költségvetése egyensúlyban van, vagyis az állami megtakarítás nulla. Ennek következtében a tőkekereslet nem függvény nem módosul, tehát ez ugyanaz lesz. I plusz G minusz T. I plusz G minusz T lesz egyenlő S-sel. Ugyanitt. Egyetlen dolog módosul, ugye azáltal, hogy az adó a fogyasztást csökkenti, a fogyasztás módosul. Ez itt nem céles szülelmézés. Hiszen a kamatlán az nem változik, I2 egyenlő I1-je. Tehát gyakorlatilag ezzel nem lép be a tőkepiacra a kormányzat, ha egyensúlyban van a költségvetés. Egyetlen tényező módosul, a fogyasztás. Mi történik? Az történik megint, hogy a kormányzat az lecsíp valamekkora nagyságot, G, illetve T nagyságot a jövedelemből. Beszeli a kukban, és ő maga költi el. Ennek következtében a fogyasztás vele egyenértékűen csökken. Tehát gyakorlatilag G változása, hát ez ugye azt mondom, hogy G egyenlő delta G, az a fogyasztás változásával lesz egyenlő. Tehát csak a fogyasztást változtatja, hogyha adóból finanszírozza a kormányzati vásárlásokat. Ez történik, elveszi, és ő használja fel. Mivel a kamatláb ugye itt ebben az esetben nem fog módosulni. Azt mondhatjuk ugye, hogy nincs pénzpiaci finanszírozási igénye a pozitív vagy negatív nincs finanszírozás igénye a költségvetésnek. Amikor deficites volt, így költekezett, akkor finanszírozási igénye volt, ezért a kamatlábon fölfelé hajtotta az állam tőkekeresletet. Amikor pozitív volt a költségvetés, akkor pedig tulajdonképpen megtakarításainak egy részét átengedte. Persze a valóságban nincsen olyan, hogy csak kormányzati vásárlás van, vagy csak adó, csak analitikusan szétválasztottuk. Ugye a valóságban az a kérdés, hogy G nagyobb mint T, vagy G kisebb mint T. Tehát ez a kérdés, hogy mi a helyzet. Abban az esetben, ha G nagyobb mint T, akkor ugye kamatemelkedés van, és ennek megfelelően változik a fogyasztás, a beruházás, a megtakarítás, hanem G kisebb mint T, akkor kamat csökkenés van, és ennek megfelelően változik a fogyasztás, a megtakarítás és a beruházás. Tehát itt ugye csak a C változott, ami azt jelenti, hogy nem változott S, és nem változott I. Önmagát finanszírozza a költségvetés. Na most ez lenne maga az árupiaci modell, és most bemutatnék egy példát. Ugye azért tudtam ezt most viszonylag röviden elmondani, hát viszonylag, mert ugye már részben bevezettem az előző előadáson az alap feltevéseket, a filozófiáját a neoklasszikus modellnek. Még majd az előadás végén visszatérek, miután ezt a példát nem tartam. Na most letörlöm ezt a táblát, hogyha szabad, ha mindent kívánok. Mehet, akkor letörlöm, és ezen a táblán fogom a példát bemutatni. Nagyon egyszerű, tehát ez így önmagában még ZH-ban nem is valószínű, hogy lesz, hanem valami kiegészítéssel, ugye a következő előadás tárgya már a pénzpiac lesz, a neoklasszikus és a keynesiánus pénzpiac, azzal összekapcsolva lehet valami. Tehát a számtétel. Tehát legyen a kiinduló helyzetben a jövedelemezet, tehát szándékosan egy nagyon egyszerű példát, számok tekintetében egy nagyon egyszerű példát fogok bemutatni. Tehát legyen a jövedelemezet, ezt úgy is megadhatnám, hogy megadnám a termelési függvényt, valamint ugye megadnám a munkapiaci feltételeket, tehát megadnám a munkakínálati függvényt. És akkor ugye munkakereslet elérő munkakínálat, ebből meghatároznánk a foglalkoztatást, az behelyettesítenénk a termelési függvénybe, és megkapnánk a jövedelmet. De most ezt eleve megadom, ez gyakorlatilag ugye a potenciális jövedelem. A beruházási függvény ilyen jelölő 400-30-i, tehát ugye egy lineáris függvény, negatív függvénye a kamatlábnak. A megtakarítás pedig, a megtakarítási függvény esetjelölő 20-i. Ugyanazok lesznek a kérdések minden egyes esetben, tehát határozzuk meg az egyensúlyi kamatlábat, és ugye a beruházás, a megtakarítás és a fogyasztás nagyságát. Hát ugye gyakorlatilag itt, ebben az esetben, vagy csak magánszektorban, ugye ilyen jelű lesz, vagyis 400-30i, az egyenlő 20i-vel, ugye a kamatláb határozódik meg az árupiacon, ugye? A jövedelem az adott az árupiac szempontjából. Ilyen jelölő ugye beruházás, a fogyasztás, bocsánat, a beruházás, a megtakarítás és a fogyasztás nagyságát. Tehát ugye visszahelyettesítve 30x8 az 240, 400-ból 240 az 160. Az S-nek ugyanannyinak kell lennie, mert tudjuk, hogy ilyen jelű S, de ugye behelyettesítve szintén adódik, hogy 160. A fogyasztás pedig ugye a fogyasztási függvényt azt nem írtam föl, de tudjuk, hogy a fogyasztás az Y-S. Tehát ugye a fogyasztási függvény az így nézve ki, fölírom azért, hogy tudjuk, de még ezt is szoktuk CH-ba kérdezni, hogy a fogyasztási függvény, ugye az 1000-20i, ez a fogyasztási függvény, ugye, és így a fogyasztás az ugye 1000-ből lejön 160, az 840. Ezt bekeretezem. Nagyon rossz ez a téta. Most ugyanúgy, ahogyan a példát, vagy ahogy a levezetésben bekapcsolok egy gét, utána egy tét, majd utána egy gét és tét együtt. Tehát először vegyünk egy gét. Elnézést, én ezt letörlöm innen, aminek úgy is felírták. Tehát legyen egy, ez volt az első lépés, most a második lépésben egy G-egyenlő, azt hiszem 100, majd mindjárt megtalálom. Igen. Tehát bevezetünk egy 100 egységnyi kormányzati vásárlást. Mi történt? Ugye az alapösszefüggés most az lesz, hogy I plusz G egyenlő S. Mint azon az ágán is ugye látjuk. Vagyis akkor a 400 plusz vagy mínusz 30 i plusz 100 az egyenlő s, az egyenlő plusz i-vel. Amelyből i1 az új kamatlát ugye 500 osztva 50-nel az 10 lesz. És ugye ha megvizsgáljuk a jövedelem elosztását, ugye, akkor most azt kapjuk, hogy a beruházás az 100 lesz, ugye 400 minusz 30-szor 10, vagyis delta i, ide írom mellé, az mínusz 60. Csökkent a beruházás, mert a kamatláb nőtt. A megtakarítás ugye az most 200 lesz, 20-szor 10. Vagyis delta S az plusz 40. A fogyasztás az pedig ugye csökkenni fog, ugye adó még nincsen, tehát egyszerűen a fogyasztási függvény Y-S, vagyis 800 lesz. Delta C, tehát mínusz 40. Mínusz 40. Mi történt a kormányzati vásárlás hatására? Ugye a kormányzati vásárlás ami 100 volt, az megváltoztatta a beruházást, ugye csökkentette, és megváltoztatta a fogyasztást is. Bocsánat, ez mínusz 60, ugye lemaradt a mínuszjel. Mondom, hogy csökkentette, tehát megváltoztatta, és a kettő csökkenéssel együtt eredményezte, ugye ez felel meg abszolút értékben B-nek, ez finanszírozta tulajdonképpen a kormányzati vásárlást. Ez a teljes kiszorítás. Részben csökkentette ugye a beruházást, részben pedig a fogyasztást. Tehát a magánszektor kereslete az kisebb lett, pont az állami kereslet nagyságával, ez a teljes kiszorítás. Vezessük be most az adót, legyen ez is 100. Tehát 100 egységgel növeljük az adót. Most az adat összefüggés ugye az I egyenlő S plusz T. Vagy S egyenlő I minusz T, ahogy tetszik. Másrészt most módosul a fogyasztási függvény is. Ugye a fogyasztási függvény az hogy fog most kinézni? Y minusz T minusz S, vagyis 900 minusz 20i. Tehát ez fontos, hogy az adó következtében megváltozik a fogyasztási függvény is. Így ugye az határozott meg ugye a kamatlábat először, 400 minusz 30i egyenlő S, az 20i plusz T, vagyis plusz 100. Azt kapjuk ugye, hogy 300 az egyenlő 50i, vagyis i egyenlő 6. Jelöljük ezt i2-vel. És ennek megfelelően nézzük meg ugye a beruházás, a megtakarítás és a fogyasztás nagyságát. A beruházás ugye mivel a kamatláb csökkent, nőni fog, az 400 minusz 30 szor 6, az 180, akkor az 220, vagyis delta i az egyenlő az eredetihez képest ugye plusz 60. A megtakarítás az csökkent, mivel a kamatláb csökkent, ugye 20-szor 6, az 120, delta S, az egyenlő mínusz 40. És a fogyasztás, ugye, az most egyrészt csökkenésére hatott, ugye, az, hogy lejött belőle az adó, másrészt a növelésére hatott az, hogy a kamatláb csökkent. A kettő eredményeként alakul ki, 900 minusz 20i, ugye 900-ból 120 az 780, vagyis delta C, nem G elnézést, tehát delta C az egyenlő, ugye minusz 60. Gyakorlatilag ugye az adó bevezetése, ami azt jelentette ugye, hogy a kormányzat az nettó megtakarító lett 100 egységgel, másrészt a magán megtakarítás 40-nel csökkent, akkor ezt finanszírozta a beruházás növekedését. Tehát a nekünk mondhatjuk, hogy a nemzeti megtakarítás, ami a magán megtakarítás és a kormányzat megtakarításának az összege, azt finanszírozza a beruházás. Azt finanszírozza a beruházás. Most kérem szépen, a negyedik, ugye, G-egyenlő, 100, emlékszel a táblán, ugye ezt már letöröltem, de talán emlékeznek rá. Ugye a fogyasztási függvény az most is módosul, mert van adó, tehát az most is 900-20-ig, nem pedig 1000-20-ig, és akkor ugye I plusz G 400-30, I plusz 100 az egyenlő S plusz T-vel, vagyis 20 I plusz 100-zal. Ugye itt ez a kettő kiüti egymást, ez gyakorlatilag azt jelenti ugye, hogy a tőkekeresleti függvény az helyben marad. A kormányzatnak nincsen finanszírozási igénye. És így ugye I3 az egyenlő lesz I0, vagyis 8-al. Tehát annyi, mint eredetileg volt. A kamatláb nem változik. A kamatláb nem változik. Ennek következtében ugye I és S, most ezt hozom előre, szintén nem változik, mert azok csak a kamatláb függvényei, tehát ugyanannyi lesz, mint eredetileg, 160 és 160. Ami megváltozik, az C, és itt közvetlenül az adóval fog megváltozni, tehát ugye 900-ból 160, nem pedig 1000-ből 160, ugye az 740 lesz. Vagyis delta C, mindig gépírok véletlenül, delta C az egyenlő mínusz 100, ugye ez abszolút értékben megegyezik delta G-vel, tehát ha a kormányzat kiadásait saját, tehát adóval finanszírozza, ebben az esetben ugye csak a fogyasztás fog csökkenni. Összefoglalóan, tehát egy picit most elszakadva ettől a precíz modelltől, hogy most hogyan építem fel ezeket a függvényeket. A legfontosabb összefüggés, az az, hogy itt ebben a neoklasszikus modellben, tehát a kormányzatnak akár hogyan avatkozik is be a költségvetés oldaláról, nincsen hatása a magára a jövedelemre, csak a jövedelem elosztására, fogyasztásra és megtakarításra. Értelemszerűen akárhogy definiáljuk is a fogyasztási függvényt, tehát belerakunk ilyen adót, vagy nem rakunk, de azt is lehetne, hogy nem rakunk be. A kormányzat abban az esetben, hogyha túlköltekezik, akkor annak mindig kamat növelő hatása lesz. És ezért ugye ennek az lesz az eredménye, hogy a megtakarítás nő a fogyasztáshoz képest. Tehát, hogyha G nagyobb, mint T, ezt még talán föl is lehetne írni. Ha G nagyobb, mint T, akkor ugye ennek mindig az lesz a következménye, hogy a kamatláb az nőni fog. A kamatláb növekedése pedig mindenképpen azt eredményezi, hogy a fogyasztás az csökken, a megtakarítás pedig nő. Egy eredeti helyzethez képest. A tőkepiacot az állam finanszírozási igénye kamat fölhajtó hatású, ezért ugye rákényszeríti a magánszektort, hogy kevesebbet fogyasszon és többet takarítson be. Hiszen megtakarításaiból tudja finanszírozni ugye lényegében a kormányzatot. Míg abban az esetben, hogyha G kisebb, mint T, vagyis a költségvetés szubficites lenne, akkor pontosan az ellenkezője történik, T
nő, és S csökken. Nyilván az előző, a általában jellemző, nagyon ritka az ugye, hogy egy ország költségvetése szükséges. Nagyon ritka eset az általában, a költségvetések deficitesek. Különösen most, ugye, amikor válság van. Amivel szeretném befejezni, még van egy pár percem. Most megint visszatérnék, mivel bemutattam a Kész János és a neoklasszikus árupiacot. Visszatérnék a kettő alap filozófiájára. És ezt pontosan azzal a kérdéssel vezetném be, hogy most válságon. Mert ugye mondanak olyat, hogy ennek már vége, hogy most már nem sokára jön a fellendülés, de azért igazából én ezt nem látom. Kérem szépen, itt két teljesen különböző gondolkodás van, és ugye a történetileg megnézzük, kérem szépen egy kicsit figyeljenek jó, tehát aki nem érdekel a dolog, az nyugodtan elmehet, de hogyha ennyien beszélnek, akkor gyakorlatilag én fölöslegesen beszélek. Néhány ember itt hallja, de ennek nincsen értelme, hogy nem muszáj eljönni az előadásra, aki itt van, azt kérem tisztelje fel a figyelmet. Tehát a két különböző alapfilozófiájú rendszerről van szó, és ugye történetileg gondolom tudják, hogy gyakorlatilag a második világháború előtt, illetve még korábban az első, a nagy válság, a 29-33-as válság előtt lényegében a klasszikus modell uralkodott, amely azt feltételezte, hogy itt minden tökéletesen működik, az áram szabad játéka biztosítja a rendszer optimális működését, tehát lényegében ugye az, hogy a lehetséges legjobb pályán vagyunk. Igazából, hogyha válság van, akkor annak valami külső ok lehet csak a következmény. Aztán a 29-33-as válság és annak nyomán kényszernek a fellépése egy teljesen új gazdaságfilozófiát és ennek megfelelően gazdaságpolitikai receptet eredményezett. Ugye az állami beavatkozást, az állami kereslet ösztönzés javasolta kész. Tehát az, hogy és a második világháború után ez kétségkívül a hivatalos gazdaságpolitika rangjára emelkedett. És egészen a 60-as évek végéig mindenki kénziánus volt, idézővel. Hogy az államnak az a feladata, hogy így ösztönözze a keresletet, és akkor ezáltal sikerül ugye elhárítani a gazdasági visszaeséseket, illetve ha mégis valami történne, akkor az képes az állam ezzel a költekezéssel kiúzni a gazdaságot a válságból. Ez a gazdaság elmélet és a neki megfelelő gazdaságpolitika válságba került a 60-as évek végén, 70-es évek elején. És fölváltotta újra egy ilyen klasszikus típusú, neoklasszikus típusú gazdaságfilozófia, amely azt kérdette meg, hogy az állam vonuljon ki újra a gazdaságból, mert valójában a bajokat azt éppen az állami beavatkozás okozza. Tehát, hogyha mindent szabadjára engednék, akkor a gazdaság az automatikusan, ugye a teljes foglalkoztatás felé tendálna, és akkor minden rendben. Tehát visszajött a kényszerűtő élet. És most vagyunk egy olyan ponton, amikor hát a politikusok jelentős része, de tekintélyes közgazdászok egy része is azt mondja, ugye, hogy most újra az államnak el kell kezdeni költekezni, hogy ezzel tudja a válságból, ami egyértelműen egy alulkereslet, elégtelen kereslet, kihúzni a gazdaságot a bajból. És anélkül, hogy igazából gyökeres fordulat az elméletben lejátszódott volna, a gyakorlatban lejátszódott. Tessék megnézni, a különböző országok kormányzatai óriási deficitet vállaltak föl, tehát elkezdtek költekezni. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Spanyolország, Görögország, Portugália, tehát nagyon Franciaország és Németország is valamilyen mértékben. Jelentő, azt a Maastrichti 3%-os kritériumot messze meghaladó költségvetési hiányokat vállaltak fel. Sőt, emellett még bevetették a monetáris politikát, amelyről még nem esett különösebben szó, tehát hogy nagyon lenyomták a jegybanki alapkamatokat, annak érdekében, hogy az alacsony kamatlábnak vagy a magánberuházást ösztönzi, illetve hogy a kereskedelmi bankoknak likviditást biztosítsa. Na most nem is szólva ugye a bankokról, a bankmentő csomagokról, ami a kettőnek egyfajta keveréke. Nem látjuk, hogy működne. Nem látjuk igazán, hogy felendülés lenne. Sőt, ugye mi van helyette? Helyette fönnáll a veszélye annak, hogy ezeket a hatalmas deficiteket a kormányzatnak később kell majd visszafizetni, és ugye fönn, és az, hogy egyáltalán vissza fogja tudni fizetni. Vissza tudják-e fizetni? Na most akkor melyik modell működik? Melyik modell működik? Tehát melyik a helyes? Ugye elüthetném azzal a egyszerű dolgot, hogy azt állítanám, hogy hát biztos valahol a kettő között van a közé, az a helyes. Na most nyilván a klasszikusok sem gondolják, neoklasszikusok sem gondolják úgy azt, hogy itt mindig a potenciális kibocsátás szintén vannak, vagyunk. Inkább azt mondják helyette a valóságban, hogy persze vannak visszaesések, de ezeket, hogyha az állam nem szól közbe, a piac magától megoldja. Ugye ez korán sem azt jelenti, hogy a teljes, mindig a teljes foglalkoztatás, teljes kapacitás, kihasználás szintén van, hanem hogy azt mondom, hogy egy válságból önmagában a piaci automatizmusok kivezető utat mutatnak. És ugye, hogy ha az állam beavatkozik, akkor gyakorlatilag ezeket a folyamatokat vénítja meg. Ha több cég engedtünk volna tönkremenni több céget, ugye ez már másképpen hangzik, ez a gyakorlati neoklasszikus érvelés, akkor a piac megtisztulása az megteremtette volna a bázist arra, ugye, hogy elinduljon a fellendülés. Éppen azáltal, hogy az állam itt húzza, halasztja ezekkel a kereslet-ösztönző csomagokkal, de nem teszi ezt lehetővé. A másik félre mit mond erre? Hát ugye, hogyha hagytuk volna ezeket a nagy bankokat, vagy nagy autógyárakat tönkre menni, az maga alá temette volna az egész gazdaságot. Tehát, hogy az állam nem tehet mást, mint hogy legalább megpróbálja mérsékelni a veszteséget. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, és ez lesz a lefejező mondat, hogy hát ugye próbálják meg